Babocsainé már régen megérezte, hogy titkok és ismeretlen gondolatok járnak az udvarház körül, de nem igen volt kivel beszélni róla, hát csak aggodalmaskodott magában. Amikor Kales petárdát robbantott a kapuban, majd a szíve állt meg, de azért még ő bátorította Zsuskát, hogy szedje össze Cókmokját, és meneküljenek a szigetre. Szerencsére időben jött még János, és nagy hangon jelentette, hogy a veszedelem elmúlt, maradjon csak a nagyasszony meg a kisasszony. Az éjszaka persze nem aludtak semmit, riadoztak, és a reggel már javában fényesedett, amikor elnyomta őket az álom. Délután Csomai uram és Márkó léptek be, és megnyugtatták Babocsainét.
Csak ettől a veszett ebbtől tartottam, mondta Csomai. Most már nyugodtan lehetnek az udvarházban. Holmi csavargó nép nem merészkedik ide.
Köszönöm a bizakodásod, Csomai uram, mondta László anyja. Mindjárt könnyebb a szívem, ha férfi szó beszél körülöttem. Az ilyesmit a fiától várná az ember. Csomai uram igyekezett szigorú arcot vágni.
Jött volna László, de nem engedtem. Rajta volt a sor a szénagyűjtésre vigyázni. Ez pedig másra nem tolhatta, mert a többinek is dolga van. Ezért jöttem magam helyette.
És sűrűn pislogott, hogy ezt a kegyes hazugságot egy szuszra kivágta.
Babocsainé szeme azonban mélyre látott, nem tetszett neki Csomai úram sehogy se. Valami nem volt rendben, ezt érezte, de a kapitányt, akiről tudta, hogy Lászlót szereti, nem akarta megbántani. Amikor elmentek is, valami megoldatlan, valami várakozás maradt utánuk, és az asszony megérte fejét csóválni. Csomai, Csomai, nem mondtál igazat. Érezte ezt Csomai uram is, mert mérgesen fordult Márkó felé.
A mennykő vágja meg, dohogta. Nem megy ez a hazudozás sehogy se. Mindjárt pislogni kezdek. Az asszony meg úgy nézett rám, csak úgy metszett. Ijedtemben majdnem csuklottam.
Az udvarház aztán újra belesüllyedt a nyár csendjébe. Beorták a szénát, megaszalták a gyümölcsöt. Zsuska kertjében már másodszor virágoztak a rózsák, az eresz alatt másodszor költött a fecske. A kevés gabonát is kicsépelték, ami az öreg laki út mellett termett. Esténként már sűrűn hullottak a csillagok, és sziporkásabb lett a hadak útja. Egyik reggel mondja Babocsainé Zsuzsának.
Nem tudom, mi van velem. Olyan nyugtalanság van körülöttem. Az Isten csak bajt ne adjon.
Zsuzsa csak megsimogatta Babocsainét. Nem lesz baj, mondta. Világos lángú, füstelen nagy tűzzel álmodtam az éjjel.
Te hiszel abban, Zsuska?
Zsuska gondolkodott. Én? Nem tudom, de asszonyanyám azt mondta a múltkor, hogy tűzzel álmodni öröm.
Délután pedig nagy nevetés és dobogás hangzott a kapu felől, mert János félrebillent fejjel aludt a kuckójában, és az egyik legény egy kavicssal ugyancsak orron találta az öreget. János ijedten és álmosan ugrott ki, és majd beleesett a vízbe. Ezen derült László és népe, akik most érkeztek a kapu elé.
A ludvérc fogja meg a nyakat, fenyegette meg János a dobálót. Egyébként Isten hozott benneteket, fiatal uram,
és szélesre tárta a kaput.
A legények elvezették a lovakat, és Bogics, Szahin meg László már befelé indultak, amikor kinyílt az ajtó, és László, mint a bűnös, szeretettel hajolt anyja ölelésébe, ki kutatva nézett sápadt arcába. Aztán Zsuzsát húzta elő a háta mögül, aki elpirult valahányszor idegen férfi előtt kellett mutatkoznia.
– Ezt a vitézt még nem ismeritek? – tolta László előre Szahint. – A Koppányi Szinánaga fia. Nékem testvérem!
Babocsainé szemében öröm és kétség bujkált. Mit akar László a török vitézzel? Zsuzsa szeme pedig elborult. Koppány! Nyílnak-e még kiskertjében virágai, és nő-e a ciprus apja sírján? És ismerősként nézett Szahinra. Bent a szobában kellemes hűvös úszkált. Üljetek le, fiaim, mindjárt hoz Zsuzsa egy kis bort. A vitézek letelepedtek, és elfogódott csend mocorgott közöttük.
Bogics nem bírta sokáig. Én talán kimennék megnézni a gátat.
Ne menj sehová, Márkó, mondta László. Asszonyanyámat nem lehet becsapni.
Szépen sorjában elmondunk mindent, de azzal kezdjük, hogy semmi baj nincsen. Ami volt, elmúlt.
Istenem, hogy éreztem én ezt? Sóhajtott Babocsainé. Nincs már nyugtom, amióta elmentél. Ugye beteg voltál? Vagy bajban jártál megint? És Szahinra nézett, de az kedvesen mosolygott vissza. Egyik sem, Ott kezdődött a dolog, és László elmondott mindent. Akkor már Zsuzsa is bent volt, és a két nő hol sápadtan, hol pirulva hallgatta a történteket. Márkó izgett, mozgott, később felállt, felalá járkált. Amikor pedig László a szabadulás félelmetes játékát mesélte, szép csendesen kilépett a szobából. A jó Márkónak sok volt már az ünnepeltetésből. László anyja szívére szorított kézzel hallgatta fiát, és úgy mozgott a szája, amint az beszélt. Istenem, atyám, suttogta néha. Aztán jött a betegség, és László Szahinékat dicsérte. Ekkor már az anyja szeme szeretettel simogatta meg Szahint. Az Isten áldjon meg benneteket! És most itt vagyunk, fejezte be László. Vége minden bajnak, búnak, ne gondoljunk arra, ami elmúlt. Az Isten velünk volt, és adott nekünk egy olyan igaz barátot, vitézt a vitézek között. Hol van ez a Márkó? A Márkót a gátról kellett lehúzni.
Nem hagytok békességben, panaszkodott. Hát ti nem tettétek volna meg, értem.
És az öreg udvarház felett hosszú hónapok óta először pihent meg a másnap nélküli csend. Babocsainé szomorúsága elmúlt, mint a tavaszi hó. Könnyes szemmel köszönte meg Bogics jóságát, okos vitézségét, Szahinék emberségét. Mit adhatok nektek, mondta. Ilyen öregasszonynak nagy a szíve, elfértek benne, és tudom, László is testvérként szeret benneteket. Gyere, Zsuzsa, mert elsírom magam, abból pedig nem lesz vacsora. Most pedig menjünk a gátra, állt fel László. Szahin, ott is Márkó munkájában gyönyörködhetsz. Mire kiértek az udvarra, a csirkék már ilyetten riadoztak, mert Böske nagy késsel jelent meg az udvaron, és később felvisított egy malac is. Szahint a malaccal nem kínálták, csak csirkével, és Zsuzska valami török ételt csinált. Örül majd neki a török vitéz. Szahin azonban olyan félreérthetetlen vágyódással nézte a kemencében pirosra sült malacot, hogy Babocsainé megszólalt. Szívesen kínálnálak a malacból is, vitéz fiam, de tudom, a vallásod tiltja. Igazad is van, asszony néném, fészkelődött Szahin, de ez még nem tisztátalan, hiszen olyan fiatal és piros, mint a cseresznye. Ha nem haragudnál, kérnék egy falatot. Babocsainé büszke volt a malacra, és Szahin ezzel végleg bevonult szívébe. Zsuzsa pedig duzzogva nézte, hogy az ő finom török ételei bizony nem fogynak. Ne haragudj, húgom, kérlelte Szahin, de e fajta ételeket otthon minden nap ehetek. Ha találkoznék atyáddal, bizony beárulnálak, mondta Zsuzsa és mosolygott. Bort iszol és tisztátalan húst eszel, mint a magyarok? Te magyar lány lettél, kérdezte komolyan Szahin. Én, és Zsuzsa megakadt. Persze, hogy az lettem. No, akkor tán nem olyan nagy baj, ha utánad megyek, és úgy viselkedem, mint egy magyar. Amit szabad volt a koppányi a galányának, talán a fiának se esik le a feje érte. Nagy nevetés lett, csak Zsuzsa maradt komoly. Ő nem a visszavágást érezte, de apja jutott eszébe, és koppány. De aztán elmúlt a pillanat. A jókedv, a bortüze fellobbant, és alatta maradt minden elmúlt bánat. Másnap reggel a vitézek jól elaludtak, csak Szahinnak volt idegen a környezet. Már hajnalban a palánkon járt, és Jánossal hamar barátságot kötött. János pedig büszkén mutogatta a palánkokat, a kaput, mindent. Hogy ezt így tettük a ma horvát vitézzel, meg úgy! János általában fontos személy volt a megerősítésnél. Szavaiból ugyanis ez erősen kilátszott. Aztán megkerülte Szahin a házat. Akkor már felé lett a nádas, mely felett ezernyi madár szállongott, és Szahin megbűvölten nézte a csodálatos képet. Itt lehetne solymászni, gondolta. És le nem vette szemét a gémekről, kócsagokról, melyek nyíllövésre úsztak előtte a párás levegőben. Gyönyörködsz bennük? Kérdezte valaki mögötte törökül. Zsuzsa állt kis kertje mellett. Szahin megdöbbent a váratlan török szótól, és megörült Zsuzsának. Csendben jársz, mint a dzsinnek, válaszolt ugyancsak törökül. És örülök, hogy látlak. Az este elszomorítottalak egyszer, láttam, ne haragudj rám. Zsuzsa komoly lett. Nem is jutott harag eszembe, de fáj a visszaemlékezés. Ezért szomorodtam el. Nem jönnél a kertembe? Sok kérdezni valóm lenne. Szahin elfogódva ült egy fatönkre szemben Zsuzsával. Ne haragudj, hogy szomorú dolgokkal kezdem. Szahin maga elé nézett. Nem kell kérdezned semmit. Oglu sírján megerett a ciprus, és a koppányiak nem felejtik el azt ápolni. Kertedben pedig csak úgy nyílnak a virágok, mint azelőtt, és húgom Ajsa szeretettel gondol rád, hogy virágokat hagytál neki. A galambjait pedig már el sem férnek a minaretben. Zsuzsa hálásan nézett Szahinra. Köszönöm, hogy még a gondolataimat is kitalálod. Most már nyugodt vagyok, és kezet nyújtott Szahinnak. Körülötted koppányi levegő van, megértett talán, hogy nem látok idegent benned.
Miért is látnál? László nálunk otthon volt, testvérül fogadott engem, és én ide nem vendégnek jöttem.
Az én húgom is kedves volt Lászlóhoz, atyám meg fiának tekintette, akit Ajsa is fátyol nélkül ápolhatott. Szóval, mosolygott Zsuzsa, ezek szerint mi is testvérek vagyunk. Ha nem esik nehezedre, mondta Szahin, és melegen nézett Zsuzsára. Nem, mondta halkan Zsuzsa, és zavarában újra kezét nyújtotta Szahinnak. A török vitéz mindkét kezébe vette a kis kezet, és meg is simogatta. Zsuzska pedig pirulva mentegetődzött. El kell mennem, mondta, a csirkenépet kell ma számba venni, és elsuhogott. Szahin bement a vitézek szobájába, ahol azok is már öltöztek, de nem tudott velük vidámkodni. László pedig, mintha nagyon is hangos lett volna. Valami közéjük állt. Ez az érzés később elmúlt, mert mindenkiből csak úgy sugárzott a szeretet feléje, de igazán felvidulni nem tudott. Délután a szigetre mentek a vitézek. A délutánból este lett, és megüzenték, hogy vacsorára ne várják őket, mert ma Máté bátya vendégei lesznek. Szahin különösen a kis Mátét szerette meg, és nyilazó tudományát ugyancsak megbámulta. A kisebbig Máté pedig remekelt, először egy kanalas gémet lőtt le, mely puffanva esett a szigetre, aztán egy nagy nyári ludat, melyet az öreg Máté mindjárt kopasztani is kezdett.
Idei, mondta, olyan lesz a húsa, mint a mogyoró. Ilyest szerez még, gyerek, biztatta unokáját. Ne azt a büdös gémet!
De ha nem gyűnnek erre, mentegetőzött a kis Máté. Meglepni meg nem igen lehet, mert vigyázóbbak, mint a kócsag. Van-e szép kócsak forgó Szahin, jutott eszébe Lászlónak. Bizony nincsen, de nem akartam még azzal is terhetekre lenni. László szinte megharagudott. Olyan idegenül viselkedsz, hogy lassan igazán idegennek érzünk. Mi bajod? Ne haragudj, László, kérlelte. Magam sem tudom, mi bajom, majd elmúlik. Este pedig, mikor szobájukban vetkőzni kezdtek, Szahin egy nagy csomó kócsaktollat csomagolt el féltőgonddal, melyek olyan fehérek voltak, mint a hajnali friss hó, és lágyan rezdültek a kezében. Másnap megint korán ébredt, és megint ámulva leskelődött az idegen világban, mely a láb ébredésével kezdett élni. Elülnék itt egész nap is, gondolta, de azért egyszerre elfeledte a lápot, a madarakat, amikor Zsuzska könnyű lépteit meghallotta.
Hogy aludtál? Kérdezte mosolyogva. Nem megyünk a kertedbe? És megint törökre fordították a beszédet.
A külön nyelv külön világot teremtett körülöttük. Beszélgetéseiknek közepe koppány lett. Zsuzsa pedig nem fogyott ki a kérdezésekből. Amikor Zsuzsa elment, Szahin hosszan nézett utána.
Mire való ez, gondolta a lány Lászlóé?
Megmondta már a börtönben, hogy ha a felesége lenne, sem adna a lány vagyonából Kalesnak.
Ez csak világos beszéd, és én hitvány nem leszek, nem jövök ide többet.
Aznap szokatlanul kedves volt Lászlóhoz. Kínoszta magát, és Zsuzsa szemei felcsillantak előtte kedves melegen. Ilyenkor hallgatag lett. De azért harmadszor reggel megint ott volt a kertben. Ekkor már tudta, hogy Zsuzsa több neki, mint fogadott testvér, de úgy érezte, megcsalja Lászlót. Az pedig ugyancsak vele szeretett volna lenni, mert egy alkalmas pillanatban Ajsával való szerelmét akarta feltárni, és az ő segítségét megszerezni, ha apjuk nem jó szemmel nézné, hogy lánya magyarhoz és keresztényhez megy feleségül.
Múltak a napok.
László egyik hajnalban utána nézett Szahinnak, mert nem tudta elgondolni, hová oson az olyan csendesen. A kiskertben voltak Zsuzsával. Szahin egy rózsafát tartotta, míg Zsuzsa a karóhoz kötötte. És a kezük összeért. Hála Isten, mosolygott László, és visszament a szobába. Így legalább könnyebb dolgom lesz, és tovább aludt. Ebéd után lovasok álltak meg a kapu előtt. János már el akarta küldeni őket, gondolva, hogy eltévedtek, mikor Csomai uramat ismerte meg köztük. Sietve nyitott kaput. közrendű embereken kívül két német fegyverzetű és ruhájú lovas is volt a kapitány mellett. László szeretettel üdvözölte kapitányát.
Majd számolunk még,
fenyegette meg azt tréfásan.
Sok van a rovásodon.
Erre nyitott be Babocsainé. Csomai egyszerre csöndes lett.
Ne haragudj, nemzetes asszonyom, mondta. Nekem is nehezemre esett a hazugság. Én tudtam, hogy László egészségesen hazakerül, miért ijesztettelek volna?
Az egyik német felállt.
Barátom Kirman, mutatott társára. Öreglak kapitánya lesz, mert Kacián lovagnak is számolnia kell bizonyos dolgokért. Bolondvárba pedig...
Te jössz, vitéz uram!
Dehogy, mosolygott a szélesen, és Csomaira nézett.
Van arra érdemesebb? Bogics Márko uram, kinek levelet hoztam a kanizsai főkapitánytól.
László majd megölelte a németet. Ennél kedvesebb hírt alig ha hozhatott volna. Bogics és Szahin alig egy pillanattal később már beléptek a szobába, és a megismerkedés után fanyarképpel telepedtek az asztalhoz. Nem szerették a németet, és ezt nem is tudták lenyelni. Elhalkult a beszéd. Csomai uram pedig a legények közül behívatta a kanizsai íródeákot.
Olvasd, diák!
Csend volt, a diák hamar ledarálta, hogy a kanizsai főkapitány kellő megfontolás után, mint arra legalkalmasabb vitézt, Bogics Márkó uramat teszi Bolondvár kapitányává.
Márkónak még a szeme is megállt. Ő lesz hát Bolondvár kapitánya, nyargalt benne az öröm, s ezt most illene megköszönni. Íme a hazátlan horvát vitéz kapitány lett.
Megfogta kupáját.
Azoknak az egészségére, akik ezt az örömöt szerezték és meghozták nekem. Köszönöm nektek, és mondjátok meg a nagyságos főkapitánynak kanizsában, hogy Isten nevében fogadom levelét, és nem csalatkozik bennem, meg az sem, aki néki ajánlott engemet.
És fenékig itt a kupáját. Örömös éjjel volt a válasz. Később Zsuzsa is bejött Babocsainéval, majd húst hoztak be és bort, és együtt örültek Márkó szerencséjének. A nap már lehajlóban volt, amikor Csomai uram nyergeltetett.
Nem várhatunk, mondta. Márkónak még ma át kell venni a várat, mert a szabadjára hagyott martalócokkal nem lehet bírni. Így is Fonódról hoztam legényeket, hogy segítségre legyenek. Nem lesz könnyű dolgod, Márkó fiam.
Márkó csak mosolygott.
Jártam én ott már nehezebb időkben is.
Aztán az öreg János kinyitotta a széles kaput, és a kis csapat kizúdult rajta. Elcsendesedett az udvarház. Most már Zsuzsa is nagyokat hallgatott az asztalnál. László pedig hiába vonszolta magával Szahint, hogy kiöntse lelkét előtte, az merev volt, mint a kapubálvány. Pedig hogy törekedett, hogy igyekezett mosolyogni? Nem ment. Ha arra gondolt, hogy Zsuzsa Lászlóé lesz, hiszen neki hagyta Oglu, keserű lett a szája, és nem tudott magának parancsolni. Ekkor már világosan tudta, hogy Oglu lányába halálosan beleszeretett. Nem akart már érzésének gátat vetni, de nem is tudott. Szeretett volna elmenni, mert gyötrődött, de Zsuzsát otthagyni nem volt ereje. Zsuzsa pedig hallgatott, tépelődött, és már csak a hajnalokon vidámodott fel, ha Szahinnal zavartalanul beszélhetett. Szerelemről nem esett szó köztük, de szemeik bársonyán elomlott a vágy, ha találkoztak. Egyik reggel szokatlanul korán találkoztak, hosszan tartott a készfogás, s mikor leültek, Szahin megszólalt. Holnap hazamegyek. Zsuzsa csak nézett maga elé, és tépdesett gondolatok nélkül egy falevelet. Nem üzen semmit az ismerősöknek? Zsuzsa nem tudott válaszolni. Most érezte csak igazán, hogy Szahin nélkül nagy üresség maradt körülötte. Még nagyobb a szívében.
Nem becsületes játék ez, folytatta Szahin. Becsapjuk, sorvasztjuk magunkat, mikor tudjuk, hogy László felesége leszel.
Zsuzsa is hallotta ezt suttogni, és apja kívánságát érezte benne.
Aki nekem testvérem volt, rosszban, és testvérem marad jóban is. Meg kellett ezt mondanom, hiszen tudod, hogy szeretlek.
Tudom, és nagy csepp könnyek estek Zsuzsa kötényére. Szahin megfogta Zsuzsa kezét. Eljöttél volna velem koppányba? Zsuzsa csak bólintott. Asszonynak is? Zsuzsa két kezébe temette arcát, és sírva fakadt.
Istenem, Istenem, hát nem érzed?
Szahin nagy szomorúsága fölött mégis kigyulladt az öröm és szerelem ragyogása, amikor Zsuzsa odahajtotta fejét vállára. Elátkozott vagyok én, hagyj el, suttogta, mert csak szerencsétlen leszel mellettem. A nap bíbor arca ekkor bukkant fel túl messze a lápon, és Szahin áhítattal hajtotta meg fejét kelet felé. Allah, nagy és örökkévaló, nézz a szívünkbe, és segíts meg minket! Zsuzsa is arra fordult, könnyes szemében vibrálva égett a nap aranya. Segíts meg minket! Suttogta, és keresztet vetett. Most pedig beszélek Lászlóval, állt fel Szahin. Megsimogatta Zsuzsa lehajtott fejét, és kisietett a kertből. László még az igazak álmát aludta, mikor Szahin felverte. Az éjszaka alig aludt valamit. Ajsa arca égett előtte, és elhatározta, hogy Szahin most már hiába bujkál, beszél vele. Gyere a szigetre, László, beszélni valón van veled, mondta Szahin. Ott nem jár kell senki, és nem háborgatnak bennünket. Lászlónak feltűnt Szahin sápadtsága. Kardot ne vigyünk, mert úgy nézel rám, és nevetett. Ne neves, László, jobb, ha nem viszünk. László látta Szahinon a vergődést, és őszintén sajnálta. Talán Zsuzsa kikosarazta, gondolta, és azon szomorodott el ennyire. Ne adj Isten, mert akkor Szahin nem segít. Sietek, ugrott fel. Nekem is vannak mondani valóim, de nem mertem közeledni se hozzád. Olyan tűnődő és szomorú lettél. Jobb, ha túl vagyunk rajta. És a csónak ellódult velük a parttól, és elvitte őket a szigetre, de egész úton nem szólt egyikük sem egy szót se. Mindegyik a maga gondolatával bajlódott. A szigeten még füstölgött egy kis éjszakai tűz, de a két Máté másfelé járt valahol. László rőzsét vetett a hamura, és az hamar lángra lobbant. Ezzel is telt az idő, és nyeltek nagyokat, mert hogy sehogy sem indult meg a szó. Végre László. Szahin, ismersz engem? Ismerlek, László. Becsületes, igaz vitézembernek ismersz? Szahinnak lelkiismeret furdalása kezdett lenni. Annak ismerlek, és hidd el, akármi történt is, testvéremnek tartalak. Akármi történt? László tűnődött egy pillanatig. Mi az ördög történhetett? Tudom, hogy testvérül fogadtuk egymást, folytatta. Nem feledtem el egy pillanatig sem, és nem csalatkozol bennem akkor sem, amikor már nem leszünk azok. Szahin lehorgasztotta a fejét. Azért lehetünk. Hát hogy lehetnénk, kedves Szahinom? Érts meg végtére! Akkor nem vehetném feleségül Ajsát. Én nem csak testvéred akarok lenni. Szahin úgy ugrott fel a tűz mellől, mintha megégette volna. László! Ó, de nagy az Isten! És nevetve esett László nyakába, feldöntötte, folytogatta, és László azt hitte, valami baja esett a jó Szahinnak. Így megkínoztál, hát nem szólhattál már előbb, ó, te lókötő, mennyi rossz éjszakám volt, szegény Zsuzsa! De itt már László kerekedett felül. Zsuzsa, mi van Zsuzsával? Szahin vallott, mint a bűnös. Hogy mennyire szégyelte magát, amikor ráeszmélt szerelmére, de hát ő azt hitte, hogy László és Zsuzsa, hogy ez volt Oglu utolsó kívánsága. Dehogy volt, nevetett László, hiszen mondtam már, hogy Zsuzsát az anyámnak hoztam, hogy el ne kallódjon a végeken. De azt mondtad, hogy nem adnál Kalesnak Zsuzsa pénzéből, ha feleséged lenne se. És én azt gondoltam, hogy feleségül is akarod venni. Majd akkor elnéztem volna, hogy hajnalonként a kiskertben diskuráljatok. Hát te ezt is tudod. Ó, te akasztófa! És újból döngetni kezdte Lászlót. Bezzeg, én mit sem tudtam Ajsáról. Nem is álmodta senki. Ez az, komolyodott el László. Most már arra kérlek, szólj mellettünk, ha atyátok akadályt látna közöttünk, mivel hogy én keresztény vagyok. Akkor rosszul ismered őt, László. Atyám jó muzulmán, de Ajsát nagyon szereti, és a te vallásodat is tiszteletben tartja. László felett kiderült az ég. Ma van az első jó napom, mióta megjöttünk. Hát még nekem, sóhajtott Szahin. És már tolta is vad sietéssel a csónakot. Amikor leültek a szobában, Babocsainé dobbant közéjük. Én nem tudom, mi baj a Zsuzsának, csak sír és sóhajtozik. László átölelte anyját. Üljön le, asszonyanyám! Az a baj, hogy Szahin és Zsuzsa, hiszen úgy is tudja, kissé egymásba szerettek. Attól még nem megy víznek az ember, mondta Babocsainé. Attól nem, de azt hitték ám, hogy Oglu rám hagyta a lányát, és én veszem feleségül, nevetett László. És Zsuzsatán azt hitte, még verekszünk is érte, hogy én jussot tartok rá, ezért volt a sírás. Szahin most a nagyasszony elé állt, kedves ünnepiesen. Kérlek, nemzetes asszonyom, add nekem Oglu lányát. Szeretem Zsuzsát becsületes férfi módján. Tudom, hogy keresztény, és esküszöm a Koránra, hogy más nőt nem veszek melléje. Babocsainé felállt, könnyes lett a hangja. Vidd el, fiam, és tedd olyan boldoggá, amilyen jó kislányom volt nekem, és amennyire én őt szeretem. És megfordult, hogy kimenjen a szobából. Ne menj még el, asszony néném, tartóztatta Szahin. Hozunk helyette másikat, aki soha el nem hagy téged, szeret majd téged, jó kislány, a húgom. Ajsa a neve, és László választotta. A nagyasszony csak átölelte fiát, és csókolgatta, mint kisgyermek korában. Ugye akkor itthon maradsz, édes fiam?